Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Best League Podcast 159. adása, és visszatértünk 2024-ben is, boldog új évet mindenkinek, és hát, hogy is mondjam, egy nagyon érdekes Game Week 20-as fordulón vagyunk túl, ami már több mint egy hete véget ért, de szerintem még mindig vannak emberek, akik traumával tekintenek vissza rá. Szerencsére nem mi vagyunk ezek az emberek, úgyhogy minden happy és minden boldogság.
Kicsit veregessük meg a saját vállunkat azért. Sziasztok, bujék mindenkinek! Mert jól sikerült ez a fordulónk mindkettőnknek, ráadásul úgy, hogy nem cseréltünk előtte. Kibírtuk, kemények voltunk, és jól alakult minden, szóval nagyon-nagyon élveztem ezt az utolsó kanyart.
Igen, nagyon jó volt. Hát lényegében egy játékosban különbözött a csapatunk, úgyhogy annyival tudtam előrébb végezni, hogy Gehi valahogy adott egy gólpasszt igazából számomra. Tudod, amikor néztem azt a, hát nem néztem azt a Palace meccset, mert nem is tudom, valamivel egy időben volt, de hogy tudod, jött a harmadik Palace gól, és akkor így reménykedsz, hogy egy Gehi fejes gól, aztán így megláttad, hogy Olisz előtte a gólt, és akkor így elengedted, és akkor így meccs végén visszanéztem rá, és akkor láttam, hogy Gehi adta az asszisztot, mondom, hát ezt nem tudom, hogy lehetett. Aztán megnéztem a meccset, szerzett egy labdát a középpályán, és oda passzolta Olisznak, aki meg végigvitte a pályán is belőtte. De hát ez is assziszt, tehát néha lehet ilyen szerencsém is.
Az első fordulód az top 100k-s Game Week rankkal zárult, és most ez sikerült megfejelned. Bőven-bőven benne voltál a top 50k-ban, ami így forduló szinten nagyon szuper, szóval hatalmas pacsi. Az, hogy a Discord League-ben az első két helyen zártunk, az pedig egy olyan dolog, ami hát evidens. Nem sokszor fog még előtt.
Nem, tényleg nem. Tényleg nem. Erre büszkék lehetünk. Ja, hát nagyon szépen zártuk ezt a 2023-as évet. Ugye én még a forduló előtt, én már neked mondtam, nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy én félek ettől a fordulótól, mert hogy itt ugye éreztem ezeket a változó erőket, ami itt a nagyon sok Game Week 20-as wildcarddal jött, és itt a Discord ligánkban is, hát rengetegen megtartották Game Week 20-ig a wildcardjukat, és még hogyha sok ponton is hasonlók voltak ezek a csapatok, azért nagyon markáns különbségek voltak, amik most ilyen pillanatban a mi oldalunkra billentett a mérleg, de hosszú távon lehet, hogy majd azért föl kell vennünk a wildcardosok csapatát meg ritmusát, mert nyilván ők azért hosszú távon gondolkoztak ebben az egész történetben.
A legnagyobb probléma szerintem a wildcardosok számára az, hogy ahhoz, hogy jól teljesítsenek az előző fordulóban, a lépés előnyükből kellett feladni valamennyit. Muszáj volt igazodniuk azokhoz a csapatokhoz, akik nem wildcardoztak. Gondolok itt arra, hogy mondjuk Salát bent tartani és megrakni kapitánynak. Viszont a mostani sérülések tovább csökkentik ezt az előnyt, úgy, hogy egyébként nekik is be kell hozni Haalandot, aki szintén nincs bent, pont úgy, mint azoknak, akik nem wildcardoztak. Szóval nem jutalmazta meg őket annyira a játék, nem. Mint amennyire nehéz egyébként megtartani ilyen sok fordulón keresztül azt a bizonyos chipet. Ami külön érdekes számomra az, hogy a legtöbben, ahogy néztem, akik wildcardoztak, tök jól teljesítettek az azt megelőző részében a szezonnak, szóval ezt nagyon jó volt látni, hogy wildcard nélkül mennyire jól ment ezeknek a menedzsereknek, meg azt is, hogy tök sokan, akik hallgatnak minket, nem feltétlenül azon a stratégián vannak, amin mi, hanem megnézik, hogy a saját csapatuk hogy néz ki, és aszerint döntenek, ahhoz mérten igazítják a cseréiket, ami boldogsággal tölt el.
Igen, ez szerintem tök izgalmas, és tényleg meglepően sokan voltak, amire én nem igazán tudtam így kezdeni, de hát tényleg ez abból fakadt, hogy annyira jól álltak, hogy nem volt akkora krízis a csapatukban, hogy ezt el kell jelenlőni, meg ugye amikor mi ott a október végén vagy közepén előttük, akkor nagyon sokan jöttek velünk, mert ott így összeomlóban volt egy csapat, meg hogy volt egy váltás, de ők azt nagyon jól átugrották, és még akár jobban is kijöttek ebből az egész sztoriból. Szóval akkor beszéljünk igazán a fő témákról, ami pedig, hát hogy itt rengeteg sérülés, ami most itt hirtelen bejött, emellett nyilván a tudott tervezett cserék, itt Salasonra gondolok így első körben, és hogy ezt az egész sztorit, ezt hogy oldjuk meg, mindezt úgy, hogy most itt vagyunk ebben a Game Week 21-es forduló előtt, ami ugye eleve tudjuk, hogy két héten keresztül fog tartani, plusz most nemrég megtudtuk, hogy pénteki deadline lesz, mert előre hozták ezt a csodálatos milyen meccset, Burnley-Luton meccset, ez nagyon hiányzott nekünk, és az az igazság, hogy a Game Week 22-re fogunk sok mindent megtudni. Nyilván itt már azért lehet sejteni dolgokat, meg lehet, hogy akkor sem fogunk olyan nagyon rengeteg mindent megtudni, de az biztos, hogy addigra megtudjuk, hogy ki fogja játszani a Ligakupa döntőt, és itt látva a Liverpoolt én már félig meddig odaadom nekik ezt a Ligakupa döntőt, de a Chelsea-nek még azért nagyon kell tepernie az, hogy itt a Middlesbrough ellen bekerüljön, és majd kiderül, hogy mit fog hozni az a visszavágó, illetve le fogják játszani majd az FA Kupa negyedik fordulójának az első meccseit. Ha döntetlennel végeznek, akkor a visszavágók azok már deadline után lesznek, szóval ott megint nem vagyunk sokkal okosabbak, de azért ezek olyan információk lesznek, amik szerintem sokat fognak segíteni a későbbi tervezésben. Lehet, hogy addigra már megtudjuk a konkrét dupla fordulókat is. Szóval most itt egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, ahol egyébként sokat kéne cserélnünk, cserébe még igazán mondhatni, hogy keveset tudunk, hogy milyen is lesz az előttünk álló időszak.
Sokkal okosabbak leszünk a 22. forduló biztos, előtt. És ezt mindenkinek fontos figyelembe vennie. Nem most fog eldőlni ebben a fordulóban az, hogy milyen csipeket fogunk használni és mikor, hanem van még egy minimális időnk, és akkor az lesz az igazán nagy választópont, amikor elérkezünk a 22-es fordulóhoz, mert ott már lehet, hogy el kell kezdenünk cserélni picit a csipeinket is figyelembe véve, és az adott stratégiánkat. Szóval Game Week 22. Most én amire koncentrálnék, az abszolút rövid táv.
Túlélés.
Hiányzóink vannak, konkrétan 11 jó játékos se könnyű felraknunk, és van egy Erling Haaland, akit mindannyiunknak be kell hozni, mert amint kezdő lesz, rá kell raknunk a kapitányi karszalagot, szóval nagyjából innen indulunk ki, és szerintem, hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor utána a következő fordulóban majd még tudunk okosak lenni, de ha most cserélünk, akkor cseréljünk úgy, hogy be tudjuk hozni Haalandot. Ez szerintem az egymondatos összefoglalója itt ennek a fordulónak.
Szerintem igen. Szerintem ez legyen a mindenek előtt a legfontosabb dolog. És nyilván így is hozzuk meg a döntéseinket, hogy mert ugye itt vagyunk Sonnal meg Salával, akik mind a kettőről elmondható, hogy drága játékos, de mondjuk azt mondom, hogy Son drága, akkor Salá nagyon drága. És nekem is bennem van ez a gondolat, hogy itt nyilván itt a két csapat is verseny az egymással, itt Egyiptomra gondolok, meg Dél-Koreára, hogy most akkor melyik megy tovább, ki jön vissza hamarabb, és akkor megy ez egy agyalás, és akkor azt mondjuk, hogy Dél-Koreának nagyobb esélye van azért megnyerni, de azért, ha mondjuk a fogadóiradákat nézem, akkor Egyiptomnak sem feltétlen rosszak az esélyei itt a döntőbe jutás kapcsán. Szóval ez is ott van a háttérben, miközben, hogyha mondjuk itt Bowen kiesésével szerintem nagyon sok probléma megoldódott, mert például nálam is az volt, hogyha én még csak, hogyha Salát is kiveszem, akkor is Bowenre nem lett volna úgy pénzem, hogy utána még a védelemet is fejlesszem, és még a Darwin helyére behozzam Haalandot. Aktuális problémák lettek volna, így ez a Bowen sérüléssel ez elhalasztódik, de egyébként milyen pótlásokat tudnál mondani, Levi, itt a két középpályás helyére.
Illetve három, mert Bowen nagyon sokoknak volt ott a csapatában, vagy azért, mert wildcardoztak, vagy azért, mert már régóta mondjuk Saka helyett inkább belementek, vagy hát néhány szerencsétlen menedzser most hozta be, ami egyébként tényleg egy nagy pech abból a szempontból, hogy abszolút nem egy sérülékeny játékosról beszélünk. De nekem csak annyi gondolatom van, hogy én nem szoktam korán cserélni, kivéve amikor igen. Ebbe mind belemegyünk, és néha rosszul járunk vele. Az igazat megvalva én sose bánom, hogyha az élet megbüntet minket, mert ebben a helyzetben szerintem nagyon, nagyon necces dolog korán cserélni, mert nézzük ezeket a pont 1, pont 2, pont 3 milliókat, viszont mérlegelni kell, hogy amikor 9 milliónk van a bankban, akkor mennyit számít ez? És egyszerűen be kell látni, hogy nem. Hogyha valaki úgy hozta Bowent, hogy csak 0-0-ra jön ki az, amikor behozza Haalandot is, és tényleg nagyon kellett a pénz, akkor azt mondom, oké. Okay. De szerintem nagyon sokan voltak egy picit kapzsik ilyen szempontból, és túl fontosnak találták azt, hogy mennyit nő az adott játékos, és mennyit nem.
Ez az FPL tőzsde, de látod, ez egy nagyon veszélyes dolog.
És nagyon-nagyon nehéz ellenállni neki. Én ebben a szezonban nem szoktam nézni az árváltozásokat. Nagyon, szerintem egy kezemmel meg tudom számolni, hogy hányszor néztem rá. Kimondottan azért, mert tudtam, hogy valaki nőni fog, vagy valaki biztosan csökkenni fog, és felmentem, megnéztem az FPL statisztikon, hogy kellett ma cserélnem, vagy nem. Viszont amiről leálltam, az, hogy régen nagyjából minden reggel megnéztem, hogy mi történt. Kik estek, kik nőttek, és ezt elengedtem idén.
Adom.
Nem tudom, mennyit esett Salah az elmúlt pár napban, és nem tudom, mennyit nőtt Bowen, de meg is tudtam úszni így ezt a cserét. Szóval fontos, hogy helyére rakjuk ezeket a prioritásokat, és ez is nagyon fontos, hogy megtaláljuk a jó játékosokat, akikkel pótolni tudjuk a hiányzóinkat, mert hát vannak hiányzók bőven. És szerintem a legnépszerűbb poszt az jelenleg a középpálya.
Az biztos. Oda muszáj cserélni. Én azt érzem, hogy a csatárok terén ott elég biztosak itt a sztorik. Watkins ugye hát ő a stabilitás oszlopa. Solankinál ugye ott volt egy kisebb sérülés, nem is kisebb, hát én konkrétan azt hittem, hogy neki ott vége a szezonjának a Spurs ellen, de Terminátor a csávó, és ugye az FA Kupa meccsen a keretben sem volt, de aztán utána itt ez kiderült, hogy itt valószínűleg visszatér a bajnoki meccsre. Nyilván itt még azért meg kell várni a sajtótájékoztatót, de én azért azt gondolom, hogy legalábbis itt az edző szavaiból élve én azt érzem, hogy ő visszatér, és azért legtöbben két csatárral voltunk itt ebben az időszakban, és azért nincs annyi cserénk, hogy most itt átváltsunk három csatárra, szóval ez szerintem nem opció. Úgyhogy a középpályás meg védők terén is azért szerintem, mert az én csapatomra ránézek, ott még azért védők terén is lehet, hogy majd kell egy kicsit kozmetikáznom, mert hát ott is ez a TA sérülés szerintem sokaknál nagyon sok mindent borított, mert hát ő is egy olyan arc, akit nyilván soha nem raksz pontra.
Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a megoldás Trentre, mert ha belegondolsz, akkor így már egészen elengedhetőnek érződik.
De közben meg, igen, akkor arról beszéljünk, hogy a Game Week 25-ös fordulóban szinte biztos, hogy duplázik a Liverpool. Ráadásul én nagyon jó duplának nézelébe. És nyilván emellett az is ott van, hogy a Game Week 26-osban meg nem játszik a Liverpool. Tehát ez nagyon nehéz lesz menedzselni, és hát erre mindig az a megoldás, hogy hát akkor ott a free hit, és valószínűleg nem is hiszem, hogy lesz stratégiailag jobb opció előni a free hitet, mint abban a bizonyos Game Week 25-ös fordulóban. Tehát ha így nézem, akkor mondhatjuk azt, hogy elengedhetők a Liverpool játékosok, és hát itt lényegében már csak Trend maradt, aki ilyen nagyon masszív tényező, de viszont ha mondjuk megnézem a sorsolást, akkor azért ott a Game Week 24-ben egy Burnley ellen játszanak otthon, ami szerintem mindenképpen egy olyan forduló, ahol előrébb vagy, hogyha Liverpoolosod van. Nyilván előtte meg egy Emirates-es látogatásuk lesz, szóval itt vannak ellentétek rendesen, de hogy még mindig azt mondom, hogy tartani hát szerintem semmiképpen sem probléma, legalábbis most egyre jobban olyan hírek jönnek, hogy már a Chelsea ellen elég jó esély van arra, hogy ő játszik. Azt szerintem nagyon fontos, hogy ott a Chelsea ellen játszana, ez majd még szerintem később Bowennél is el fog hangzani. De egyébként én is elgondolkoztam azon, hogy mi lenne, hogyha ezt elengedném, és hogyha elengedett Trentet, akkor szerintem mindenképp azon az úton vagy, hogy te a 25-ös fordulóban free-tezni fogsz. Ami nem baj, csak nem adod meg magadnak ezt az opciót.
És ha már free-tezel, akkor nem is hozod Salahot?
Hát a free-tezem, hát igen, ezek nagyon nehéz dolgok. Hát igen, itt mindenkinek terveznie kell, hogy akkor most mit csinál. És igen, hogyha free hitezel, akkor szerintem nem kell hozni Salahot. mert nyilván hát nagyon nehéz úgy beszélni egy emberről, akiről nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Ha eljut a döntőig, akkor még a Game Week 24-es fordulóban is fixen nem játszik, mert tekintve, hogy azon a Burnley meccs után lesz azt hiszem a döntő szombaton. Szóval akkor visszajön a 25-ösre, ha visszajön, az, nyilván mondjuk azért ott lesz egy hete visszajönni, mondjuk azt, hogy visszajön, ott lesz egy duplája, Luton ellen ugye az a Game Week 26-os az ott neki egy blank lesz, és akkor ja, én azt mondom, hogy akkor nem kell visszahoznod szállát. És csak a free hit-en ott lesz a csapatodban, és kész. Tehát szerintem itt lehet az, a legbölcsebb az, hogyha mindenki ezen így elindul, ezen az úton, és akkor elengedi a púlosait, és nem terheli magával mondjuk szállát akár, hogy ki akarja várni, hogy odáig bent legyen, mert azért azt se látom magam előtt, hogy kiveszed szállát, most itt, aztán utána te nem akarsz létezni, de cserébe behozod majd a Game Week 25-re, és aztán ott a 26-os blankben megint mit csinálsz, szóval ezek túl sok cserék, és túlságosan nehéz ezt menedzselni, de ha mondjuk meg tudja valaki ezt csinálni, mert szerintem valaki itt tervek alapján ezt megcsinálhatja, az egy free hittel előrébb lehet.
Én azt mondom, hogy ezt a beszélgetést folytassuk a következő héten.
Igen, szerintem akkor lesz esedékes.
Mert most még nagyon sok opció van, és
így van.
És tényleg azt érzem, hogy lehetetlen igazán okosat mondani a témában.
Nem, tényleg
pusztán
nem.
Azért, mert hogyha a Chelsea például bejut a Liga Kupa döntőbe, akkor lehet, hogy hirtelen Palmer egy feláldozható játékos lesz. Viszont jelenállás szerint még éppen vereségre állnak, és az első meccset elbukták a Middlesbrough ellen.
Igen.
Szóval itt még bármi történhet, és nagyon-nagyon sok változós ez az egész egyenlet.
Abszolút, ez jövő hét a témája, ez mindenképpen én is. Úgy voltam vele, csak gondoltam, hogy azért így legyen az emberek gondolatában ez is.
Igen,
hogy...
igen, ez szerintem jó is volt, és fontos, viszont dönteni most még szerencsénkre nem kell. Én ott tartok, hogy a három nagyon népszerű hiányzó, az természetesen ott van a csapatomban, Trent, Salah és Son. Haalandot mindenképpen hozni kell, és pont ezért még azon is gondolkozok egy picit, hogy mi lenne, hogyha csak egyet cserélnék, és még több opciót hagynék nyitva a következő fordulóra. Az egyetlen problémám ezzel a taktikával az az, hogy így nagy valószínűség szerint kezdet nem kell, vagy azt a Dint, aki jelenleg még tűzpiros a játékban, és épp hogy fűben van.
Esélytelen, haver! Esélytelen! Ez fölösleges reménykedések!
Akinek Bowent kéne pótolnia, és ki tudja, mennyit fog játszani.
Hát, igen, most az, hogy a dínyben reménykedsz, az nagyon-nagyon veszélyes, de hát tudom, hogy milyen vagy, és reménykedsz dínyben, de az a szép, hogy neked nem feltétlen kell, ja, de kell reménykedni dínyben, mert látom, hogy Mubama, igen, hát igen, ez így szerintem nem opció.
Dínyben nekem idén még nem okozott csalódást.
Dínyben neked tényleg nem okozott csalódást, de az a baj, hogyha túlságosan magasra teszed a lécet, akkor csalódást fog okozni. És itt most az is magas léc, hogy egyetlen játszon. Úgyhogy én is nagyon szeretném ezt. Tehát, hogy én ugyanezzel a problémával küzdök, csak nekem Bellerin van, aki lehet, hogy játszik, lehet, hogy nem, meg Gehin van az Arsenal ellen játszik idegenben. Ne, Luton ellen. Ez lesz az a meccs, amikor megint ilyen 16 pontot fog szerezni a csávó. Tehát,
hogy örülnél, hogyha azon a meccsen Luton védőd lenne, te jó ég?
Ugye? Hát jó, hát egy jó Doty az jó lenne amúgy, igen. De hát nem Dótin van, hanem Bellerin. De mindegy, szóval nekem is nagyon nagy baj van a védelmemben, és szerintem még jó sokan vagyunk így ezzel. És nekem akkor, mert a középpályán szerintem többet el fogunk időzni, úgyhogy én a védelmet én annyival lezárnám, vagy hát lehet, hogy nem zárom le, hogy hát Estupiñán úgy jött vissza, hogy elkezdte ezt a szezont. Tehát itt nem, sőt, tehát még durvábban. Itt olyan bombákat eresztett meg, amikre nem igazán van magyarázat. Az nagyon nem tetszett, hogy a West Ham ellen a három védős rendszerben volt baloldali középhátvéd, de hát ez tényleg annak volt az oka, hogy Dunk is eltiltott volt, és hát a Brightonban tényleg ott tartunk, hogy nincs ember. Tehát ott mindig ez a Brighton rota, ról beszéltünk itt az év elején, hát most nem tud rotálni. Tehát, hogy itt most ilyen Newcastle-ös történet van, bárki, aki felnőtt játékperccel rendelkezik, bár még azzal se kell rendelkeznie, az játszik ilyen pillanatban a Brightonnál, és szerintem Dunk visszatér, Estupinyán meg az egyszemélyes támadójává válik ennek a Brightonnak.
Kérdés, hogy sérülésből visszatérve mennyit bír?
Bírnia kell, nincs opció, hát mondom, tehát nincs ember. Tehát olyan
de
ember...
De mindig van egy szélső.
Egy James Milner. A James Milner alapkezdő.
Nem tudom a nevét, de hirtelen lesz ott valaki.
Egyébként mindig van egy szélső. Nekem nagy kedvencem volt, és pikkem is volt még 3-4 évvel ezelőtt, az a Jakub Móder. Tőle nagyon sok mindent várok. Most eljön az ideje, és azt érzem, hogy most beérik, és újra a pikkem lesz, és egy ilyen időutazással pótolja azokat a pontokat, amiket annól nem tett meg.
Hát, hogy Dan Donkert leigazolják is.
A Dan Donker az nagyon dara lenne egyébként oda. Lehet, hogy legalább lenne egy olyan ilyen csatáruk, aki tudna nyugodt lőni, mert hát a többiek küzdenek ezzel. Na mindegy, de a Brightonnak például jó a sorsás, és erre jöttek is kérdések, és én is gondolkozom a Brightonban, de egyedül, hát a João Pedro mellett én szerintem Estupiñán az, aki FPL pick, és én akarom. Tehát értem, hogy a Brightonban nem nagyon van benne a clean sheet. Én a percek miatt nem aggódom, és támadás szempontjából meg szerintem már most ezen a pár meccsen bizonyított Estupiñán, hogy ő visszatért, és nem lesz ebből probléma.
Meg a sérülés, az annyit még hozzá kell tenni, hogy tényleg van ideje felépülni.
Szóval nem, igen.
Ez a forduló még lehet, hogy bármilyen szempontból egy picit necces, viszont az azt követő meg nagyon soká van. Szóval tényleg ideje az van bőven, mert most lesz ez a forduló 12-én, az azt követő meg 30-án, szóval...
És figyelj, én nem nagyon tudok jobbat nála. Tehát itt lehet a City-s védőkbe gondolkozni, és azt el is fogadom, de azért, ha most el akarom adni valakinek a Kyle Walkert, vagy az Estupiñánt, lehet, hogy könnyebben járnék egy Estupiñán eladásával, hogy egy jó, mekkora pick, mint hogy a Kyle Walker kéne valami szépet, és jót, és okosat. És olyat mondom, amivel azt mondja, hogy hú, nekem a Kyle Walker kell.
Ahhoz, hogy egy olyan City védő opció legyen, mint mondjuk Kyle Walker, akiben abszolút semmilyen támadópont nincs, ahhoz a lehető legjobb City védelmet kell látnunk. Szóval ahhoz tényleg el kell hinnem, hogy minden meccsen 50%-nál nagyobb esély van a City kapott gól nélküli meccsére, és ez jelenleg még nincs így szerintem. Innentől kezdve pedig sokkal jobb megjátszani egy olyan szélső védőt, akiben van támadó potenciál, és hát eshet. Clean sheet is.
Igen. Úgyhogy...
Szóval nekem is tetszik, abszolút. Szerintem is, hogyha védőt kéne igazolnom, nyilván nekem Pedro Porro már ott van, bár mondjuk Spurs-osokat is most még jó igazolni.
Még jó.
Meg Richardson is jó, és Porro is jó, de egyre kevésbé lesz jó, és egyre kevesebb Spurs-ost akarunk majd, hosszú távon. Szóval... Ő tényező, viszont rajta kívül én is ezt érzem, hogy Estupiñán a legjobb választás.
Igen. Na de akkor mesélj a középpályásokról, hogy te kit nézegetsz, kit akarsz behozni, és ki van egyáltalán bármennyire is a radarodon rajta.
Hát itt kicsit úgy kell megnézni ezeket a középpályásokat szerintem, hogy összességében mégis, hogyha valakinek nincsenek meg ezek az... Szóval például nem ott van Richarlison, kezdjünk ezzel akkor. Richarlison még jelenleg, ha az összes menedzsert nézem, akkor a csapatok 99%-ában van ott, ami nagyon kevés. De hogyha azokat a menedzsereket nézzük, akik azért úgy elfoglaltabbak, és hétről hétre nézik ezt a játékot, menedzserik a csapatukat, és figyelnek rá, akkor is azt tudjuk mondani, hogy Richarlison összességében a csapatoknak a 40%-ában van nagyjából ott, szóval még mindig bőven lehet vele pontokat szerezni. Ez most nőni fog jócskán.
Durván.
És nekem ő az első számú választásom, hogyha valakinek nincs ott a csapatában. Ez a Spurs, ez mindig támad. Szóval a Postecoglou egyszerűen van, amit nem változtat, és nem számít az, hogy nem lesz Son, szerintem meg tudják oldani azt, hogy termeljenek helyzeteket, és a legtöbb helyzet végén Richarlison lesz ott. Nem fogja belőni a legtöbb helyzetét, viszont abszolút azt várom tőle, hogy néhányat belő, és ez pont elég lesz arra szerintem, hogy ahhoz képest, hogy mennyire olcsó, tényleg nála már csak Palmer az egyetlen játék, és kipofátlanul olcsóbb, nagyjából 7 millióért szerintem nincsen nála jobb választás, és nagyon-nagyon stabil, főleg, hogyha ha azt nézzük, hogy majd kik az alternatívák, nekem ők kiemelkedik jelenleg.
Egyértelmű.
És a percek miatt egy nagyon picit aggódok, de nem amiatt, hogy nem fog kezdeni, mert most miért raknád hirtelen a kölcsön lévő Wernert a csatársölt közepébe, viszont azt látjuk, hogy Postecoglou szereti lecserélni Richarlisont. Igen. És mindig megvan az oka arra, hogy miért cseréli le. Vagy azért, mert kicsit fáradtabbnak tűnik, vagy azért, mert sárgán van, vagy azért, mert kell a gól, vagy azért, mert már nem kell a gól, szóval valami mindig van, és ennek nem tett jót az se, hogy leigazolták Wernert.
Igen, ez mindenképpen benne lehet a pakliba, de ja, tehát, szóval én se látom magam előtt, hogy most Timo Werner, hát elég mélyen van, már nem tudom, lassan 5 éve, úgyhogy lehet, hogy ez ilyen terápiás sztori, ez az egész Spurs, meg Postecoglou. Ő itt a doktor, aki összegyűjti ezeket a hát lelkileg nagyon erősen sérült játékosokat, úgyhogy szerintem Darwin Núñez felkészül, és akkor lehet, hogy itt a Liverpoolnak jót tesz, mondjuk egy kölcsönbe odaadják a Spursnek, hogy aztán utána visszajön, és
nagyon-nagyon
aranylabdás játékos lenne. Szóval lehet, hogy ez egy trend lesz, ami itt Richarlisonnal kezdődött, és Wernerrel folytatódik.
Richarlisonhoz még annyit, hogy az utolsó 5 fordulót figyelembe véve, hogyha 90 percre levetítve nézzük a számokat, akkor Richarlisonnak volt a legtöbb nagy helyzete. 90 perc alatt nagyjából egy másfél nagy helyzet jut rá. És hogyha az XG-t nézzük, akkor pedig csak Solanke előzi meg. 0,81-es XG-je van 90 percre szintén levetítve az utolsó 5 fordulóban, ami nagyszerű. És tényleg konkrétan a játékosok között ott van az első 2 helyen ezekben a mutatókban, szóval miért is ne próbálnám rá?
Így van. És akár itt Palmert már említetted, hogy igen, ő is a legtöbb csapatban azért ott van, de biztos tudunk azért még rámutatni olyanra, ahol ő még nincs bent. Már most már azért jócskán drágult a csávó, de még mindig 5-7 ér, azt gondolom, hogy bőven árérték arányban még mindig a legjobbak között ott van. És hát nagyon durva volt ez a teljesítmény a Luton ellen, már-már nehezen értelmezhető, főleg ez a második gólja, ez teljesen hihetetlen volt, meg nyilván az, hogy az azért egy ilyen hoki assziszt volt a Madueke-nek, tehát nem ő csinálta meg a nehéz dolgot, de hát meg kell csinálni, tehát hogy ezt is oda kellett gurítani azt a labdát, meg hát igen, tehát ennek a Chelsea-nek egyértelműen ő most az éle a legveszélyesebb támadójátékosa, és hát nincsen a legmagasabb polcon most a Chelsea, de azért gólszerzésben legalábbis még mindig szépen tevékenykednek. Hát védelem szempontjából lehet, hogy nem tudnék túl sok jót elmondani erről a csapatról, meg úgy amúgy sem így összességében, de Palmer szerintem sok panasz nem lehet, akinek benn van. És szerintem igazából megkérdezném attól, akinek nincs bent, hogy miért nem tudta behozni, de tudom, hogy vagy van az, hogy nagyon nem hiszed el neki, amit csinál, és teljesen távol akarod tartani magad tőle, én ismerem ezt az attitűdet, vagy egyszerűen nagyobb volt a baj, és egyszerűen nem tudott oda cserélni valaki. Ezt mind el tudom képzelni, de ettől függetlenül azért nehezen magyarázható, hogy miért nincs valakinek bent Palmer.
Én Palmeren sokat gondolkoztam az előző fordulóban, főleg azért, mert ezt a 18 pontját ezt szerintem senki nem látta jönni.
Tényleg nem.
És nem azért, mert nem egy nagyon jó játékosról van szó, viszont 18 pontot egyébként soha senkinél nem lehet látni jönni, hogyha csak nem egy dupla fordulóról beszélünk, és még ott sem az a várható eredménye annak. Igen. A bizonyos körnek. csak lehet, hogy jó eséllyel bekövetkezik.
Sokan padra rakták, én is majdnem padra raktam.
És én is ajánlottam egyébként valakinek, hogy rakja padra, Solanki-val szemben.
De az szerintem rendben volt. Tehát, hogy ott szerintem jó tanácsot adtál, mert alapvetően, hát ha mondjuk a statokat megnézem, lehet, hogy Solanki jött ki győztesen abból a meccsből, aztán ugye nem csinált semmit. Nekem könnyen volt a választásom, mert nekem egy Darwint kellett megversenyeztettem Palmerrel, és ott azért hirtelen, tudod, amikor így gondolkozol rajta, aztán adsz magadnak egy pofont, hogy mit gondolkozol ember. Tehát, hogy az nálam azért egy olyan végső, egyértelmű döntés volt, ahol egész héten gondolkoztam, de amikor a végső döntés meg kellett hozni, akkor már azért rendben voltam, és higgadtan, nyugodt szívvel tudtam Darwint a padra rakni. És éreztem, hogy Palmerbe több lehet.
A nap végén az biztos, hogy rosszul jártak, nagyon rosszul jártak azok, akiknél nem volt ott, és a rossz végére kerültek itt annak a bizonyos XG-nek. Viszont Palmer egy nagyon-nagyon minőségi játékos, és csak az ilyen játékosok képesek erre, a villanásra, arra, ami az ő gólja volt, a második az egyszerűen tényleg zseniális volt. Nyilván az első az egy szerencsésebb találat volt, de megmutatta, hogy miért is van ő ott csapatokban, és hogy miért ő a legfontosabb támadójátékosa ennek a Chelsea-nek. Nagyon-nagyon jó igazolás, úgy néz ki, és meglepődnék, hogyha ezen véleményem változna a jövőben.
Igen, na de ezután vagyunk szerintem bajban, mert nekünk mondjuk a harmadik stabil arcunk a Szeke, aki nyilván a wildcardosok nem raktak be a csapatukba, és teljesen érthetően, és szerintem jól is tették. De nekünk meg egy olyan arc, aki hát nyilván stabil, meg még azért a sorsolás, az a jó sorsolás még kitart egy-két meccsig, és erre még így tartható, de az, hogy mondjuk azt ajánljam valakinek, hogy most hozza be Son helyére, azzal lehet, hogy bajba lennék. Mert azért ez az Arsenal, ez most küzd, ez tényleg nagyon küzd a dolgokkal, és sokszor csak tényleg itt is csak az XG, ami az XG istenek bántják ezt a csapatot, de ettől függetlenül ezek bántják. És most rossz formában van ilyen szempontból a csapat. Ez nagyon gyorsan változhat, én is érzem, de ettől függetlenül is még továbbra is igaz, hogy Saka egy fontos játékosa, és egy jó FPL pick, de nem mondom azt, hogy nélkülözhetetlen.
Nem az. És ez egyértelmű, tényleg láttuk, hogy itt megszenvedte ezt az őszi szezont, viszont, hogyha nem lenne ott a csapatomban, akkor az én watchlistemnek nagyjából a tetején lenne ott.
Lehet, ez lehet. Igen.
És Richarlison szerintem ebben a fordulóban azért előzni, mert Saka otthon játszik a Crystal Palace-szal, míg Richarlison idegenben játszik a Manchester United-del. Hogyha a sorsolás az egyenlő lenne, akkor valószínűleg Richarlison lenne az első pikkem, és utána hoznám Sakát. Viszont a Fodenhez, Zsotához és a hasonló netes arcokhoz képest nálam nagyon-nagyon sokat nyom alatba az, hogy Saka helye megkérdőjelezhetetlen, a szerepe a csapatban az betonbiztos, unalmas dolgok, de ott vannak a tízik a pontrugások, és egyébként szerintem jobban néz ki, mint mondjuk egy jó pár héttel korábban. Igen. Szóval szerintem sem nélkülözhetetlen Saka, de mondjuk 3 héttel ezelőtt hamarabb gondoltam azt, hogy ez egy támadható pozíció, sőt, akár egy fordulóval ezelőtt is hamarabb gondoltam azt, hogy ez egy támadható pozíció. Akkor még volt egy Bowen ráadásul, aki ártartományban nagyon-nagyon hasonló volt Sakához, és jobban teljesített a pontok terén. Most viszont van előttünk egy sorsolás, azt látjuk, hogy várható pontokban így az elmúlt időszakban Saka egyébként nem teljesített rosszul, XG, XA, ezek úgy megvoltak, most már egész jó helyzetei is voltak, volt, hogy közel volt a gólhoz, be is talált a legutolsó meccsen, szóval annak ellenére, hogy nem nélkülözhetetlen, nekem továbbra is tetszik, és hogyha nem lenne a csapatomban, valószínűleg akkor is gondolkoznék rajta.
Ez értető, de nyilván az Arsenal az ennyi, tehát itt én nem is vesztegetném az időt a többi Arsenalosra, hogyha a Sakát kicsit neccesnek érezzük, akkor az összes többi az nem jön számításba. És hát a City-sekről a teljes terjedelemben nagyon sokat beszélgettünk Bencével, szóval itt nem is feltétlen ragoznám annyira, inkább hallgassátok meg azt az adásunkat. Viszont nem tudom, hogy van-e bármi kiegészítés Levi ezzel kapcsolatban, amit itt esetleg ott nem mondtál el a City-sekkel kapcsolatban, és így benned maradt.
Nagyjából ugyanazok vannak a fejemben, mint amiről ott beszélgettünk. Foden a kiemelkedő opció, és nem azért,
nem félsz tőle? Tehát, hogy, mert nekem itt már emlegetted, hogy akár még az első helyen is van ezen a bűvös vaslisten, ami meglep. Olyan szempontból, hogy tudom, hogy te szeretsz Fodenhez nyúlni, de azért, hogy mondjam, tehát most éppen van egy ilyen visszatérő hullám ebben a Manchester City-ben, és értem, hogy ez Álvarezre sokkal nagyobb veszély lesz, mind Haaland, mind pedig KDB lényegében. Álvareznek elfogy a levegő ebbe a csapatba. Viszont azért Fodennek is érzem, hogy rendesen veszt abból a térből, amit mondjuk láttunk tőle, és azért ebben a térben sem tudott olyan sok FPL pontot szállítani, és most ilyen tényleg neccesebb szitukban nem tudom, hogy mennyire lehet ő jó választás.
Én félek tőle, és hogyha nem lenne ennyi hiányzó, akkor biztosan nem lenne ott a csapatomban. Most viszont azért gondolkozok rajta, mert az alternatívák nem tetszenek.
Nem jó.
Hasonló problémákkal küzdenek, mint Foden. És hogyha ugyanazok a problémák megvannak a nem Manchester City játékosoknál is, akkor már ne hozzak egy Manchester City játékost, akiknek meg valószínűleg lesz egy duplája a középtávon.
Igen.
Szóval ez egy olyan kombinációja a helyzetnek, és úgy alakultak a dolgok, hogy szerintem sokkal jobb opció Foden, mint amit egyébként a valóságban tud. Én annyira nem izgultam az előző fordulóban, amikor nem volt Foden, és azt láttam, hogy wildcardon majdnem mindenki behozta. Szerintem ez a legjobb esetőség volt, hogy adott
max,
két asszisztot is jó max. Volt a bónuszon. Én egyenlőre továbbra is tartom azt, amit az előző forduló előtt mondtunk, hogy azt az igazi robbanást nem érzem ebben egy az idei Fodenben. Viszont másokban sem. Szóval kell egy középpályás, igazolnom kell egy középpályás, mert jelenleg csak három van. És az alternatívák, akiken még én tudok gondolkozni, azok ugyanazokkal a betegségekkel szenvednek, mint Foden maga. Szóval így már sokkal nyugodtabb szívvel tudom behozni, aztán tényleg lehet, hogy három forduló múlva ki kell raknom. Viszont nem látom azt a játékost, akit most be tudok hozni, hasonló potenciál van benne, és nem kell majd kiraknom.
Hát sajnos az én watchlistemen sem lesz egy olyan ember, akit mellette elmentél, és akkor majd így felnyitom a szemedet, hogy na, hát ez milyen jó játékos, de más arcaim vannak. Egész egyszerűen most érzem azt, hogy itt beleférhet sok minden, ami eddig nem fért bele. Aztán lehet, hogy itt ez nagyon bántani fog, és akkor az, hogy neked Fodened van a csapatban, az engem ki fog nyírni, de azért itt lehet olyan opciókat találni, akiket hát egy normál esetben soha nem raknál be a csapatodba. De tekintve így, hogy ez a Salah szitu, ez az a szitu, amikor valakit kiraksz, aki nagyon jó játékos, akkor a helyére beraksz egy ilyen olyan arcot, akivel úgy azért tervezed, de nem olyan rettentően hosszú távon. Ugye itt már megbeszéltük, hogy lehet, hogy mégse kell visszahozni Salahát, de erről majd itt szerintem később. És akkor így ilyen szerintem közép-hosszú táv, vagy közép-rövid távon itt be lehet olyan arcokat hozni, akiknek tényleg csak jó a sorsolásuk, és néznek ki valahogy. Ennek kapcsán nekem olyan neveim vannak itt a watchlistemen, akik tényleg vállalhatatlan játékosoknak néznek ki, de itt, ahogy ezt itt a Bence, amikor Bencevel beszélgettünk, ott is elmondtam, hogy én a fulemesekben, én tényleg látok rációt. És ez szerintem röhögsz ezen, meg vicces, de hogy így nem tudom, mit gondolsz róla, sejtem, hogy mit mondasz rá, de nem tudom, tök jó a sorsolás, és a fulemben most egy olyan csapatot félek felfedezni, akiben úgy van egy kicsi életerő. És bizonyos típusú ellenfelek ellen viszont még akár tényleg tök jól is tud ez az egész történet működni.
Igen, látod a rosszat Fodenben, és látod a jót a
Fulemben. A
Fulemesek,
igen,
viszont
ennyi.
Szerintem érdemes meglátni a jót is Fodenben, mert a minőségbeli különbség az óriási. És tényleg egy olyan játékosról beszélünk, aki lőtt már Mester 3-est a Premier League-ben, és mindannyian tudjuk, hogy lesz még Mester 3-as a Fodennek a Premier League-ben. Nem jó. Azt mondom, hogy ez garantált, viszont ezt nem jól jelzi azt a szintet, amit ő képvisel, nyilván a csapatot is, amiben van, és hogyha a következő meccsen lő egy mesterre, most akkor meg fogunk lepődni, de azért nem olyan lesz, mint hogyha hirtelen Andrés Pereira lőne hármat.
Hát szóval, tényleg nem olyan lesz, ez így van.
Én az ilyenek miatt próbálok abban bízni, hogy tényleg találjuk meg azt a minőséget, meg azt a lehetőséget, ami egy óriási nyereménnyel jár, és ezt hamarabb érzem Fodennél, magasabbnak érzem a plafont, és azt a szituációt is el tudom képzelni, ahol egy Fulemessel járunk jobban, viszont a Fulemmel nekem megint az a problémám, hogy mennyire tudod hosszú távon tartani ezt a játékost. Na mondjuk, hogyha egy Garnachót odaraksz a csapatodban, akkor el tudom képzelni, hogy a wildcardodig ott lesz Garnacho a csapatodban.
Így van. Na, akkor beszéljünk erről, mert én a Manchester Unitedot látom magam előtt, mint egy ilyen működő csapat, miközben egyébként tényleg nem működő. Viszont mondj róla két szót, mert szerintem nem én vagyok az egyetlen, aki ebben a nagyon silány környezetben elgondolkozik azon, hogy Manchester United-es hozzon be.
Limitáltak az opciók, de látom, hogy miért gondolkoznak rajtuk emberek, és az elmúlt időszakban most van a legtöbb értelme Manchester United játékost rakni az FPL csapatunkba, ami még nem jelent sokat, mert nagyon nagy mélységekben volt ez a csapat, és van is egyébként, szóval itt korán sem biztos az, hogy ez véget ér. Egyre több sérült épül fel, egyre több opciója lesz Ten Hagnak, és valahol reménykedik benne az ember, hogy vannak játékosok, akik kikerülnek majd a kezdőből. Egyébként szerintem ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy McTominay például, aki nagyon látványosan egy bizalmi embere Ten Hagnak,
biztos, igen.
Ő mennyit fog játszani? Mert szerintem a legtöbben Manchester United szurkolók azt érezzük, hogy minél többet, az annál rosszabb lesz ennek a csapatnak. De nehéz megmondani, hogy mi jön.
Nem nagyon van alternatíva, érted?
Jobbnak kell lennie ennek a csapatnak. Egyszerűen muszáj jobbnak lennie, mint ami volt. És talán minimális jeleket már így fel lehet fedezni abban, hogy lesz itt javulás. A problémám az, hogy
kit?
Azok, akikre úgy általában gondolni szoktunk, én például Fernandessel meg Rashforddal kezdtem a szezon elejét, na hát ők túl drágák, tényleg. Nincs ez a szituáció, hogy ne tudjam azt mondani, hogy túl drágák, mert ehhez a Unitedhez képest ők túl drágák. Akkor is, ha van pénzünk, egyszerűen szerintem nem fér bele.
De Garnacho alapik? Tehát, hogy olyan szempontból, hogy igazából csak akkor kerülhet ki ebből a csapatból, hogyha valami oknál fogva Anthony visszakerül ebbe a csapatba. Egyelőre úgy tűnik, hogy ennek nem feltétlen van nyoma, jele, és
többször fog kezdeni, mint nem. Szerintem hasonló mondjuk Darwinhoz abból a szempontból, hogy vele képzeli el az ember a csapatnak a kezdőjét általában, és nyilván, hogyha Garnacho padra kerül, annyira nem lepődik meg senki. Én nem számítottam arra, hogy ebben a szezonban ennyit fog játszani. Nem is biztos, hogy szerencsés, amikor ennyit várnak el egy ilyen fiatal játékostól, egy ilyen rossz csapatban. Mert jók a játékpercek, de még jobb lenne, hogyha egy stabil környezet venné körül. Viszont ha netán el is veszíteni a helyét, ő annyira olcsó, hogy ő mindig lehet az ötödik középpályása a csapatunknak.
Igen. Igen, nekem tetszik. Nekem én nagyon, nagyon elgondolkoztam rajta, hogy FPL-ben ilyen csapatstruktúra szempontjából ő egy nagyon ideális választás lenne. És most itt
meg
rövid távon...
indokolni jövőbeni cserékkel, és tényleg számít ez a pénz, akkor nem utálom.
Szerintem ugye, számítani fog. Ugye a
wildcard csapatokban sem utáltam.
Én azt gondolom, hogy számítani fog, mert ugye jó, neked könnyebb a helyzeted, mert neked ott van Mubama, aki hát most lehet, hogy átok, de csapat szerkezet szempontjából meg előny, hogy neked egy olyan olcsó játékosod van. Nekem a legolcsóbb játékosom az a Cole Palmer, aki mindenkinek benne van, és utána meg Richarlison Solanki kettősön van a legolcsóbb posztokon. Ami szerintem baromira sok. Innentől kezdve...
Nekem mindig az volt a tervem egyébként, hogy Haaland majd Mubama helyére fog érkezni.
Azt értem, és lehet, hogy igen, hogyha tényleg ez valósággá válik, ez a Salah nélküli világ, akkor ez bele is fér, de ugye Son visszajön, az már nem biztos, hogy valósággá válik, hogy Sont nagyon nélkülözni akarjuk sokáig. Ráadásul pont azt néztem, hogy egy nagyon jó sorsolásra jön vissza a Spurs-be. Szóval ezek olyan dolgok, amik még most azt érezzük, hogy messze vannak, és nem annyira fontos, de igen, én azt érzem, hogy Garnacho gyakorlatilag az összes wildcard csapatban ott van, és nem véletlen. Ezt már említettem, hogy kicsit arra felé kell elmennünk nekünk is, és ja, ebben vagyok abszolút. Na de akkor, Levi, hújjon le a lepel, mit tervezel cserélni itt a következő fordulóra?
Szerintem a legideálisabb helyzet az az, hogyha valaki egy cseréből ki tud rakni 11 értelmezhető játékost. Tényleg jó, szóval nem feltétlen a Dean Mubama vonalon, mint én. Az a legjobb taktika, hogyha ha ezt meg tudja tenni valaki, és utána a következő fordulóra két cserével megy, akkor ez egy nagyon nagy győzelem szerintem ebben a körben. Jelenleg én azt érzem, hogy ez nálam nem fér bele, mert akkor az egyik játékosomnak a kezdőben hát vagy Dinnek, vagy Mubamának kell lennie.
Nagy játékosok.
Egy pont se rossz.
Az se vészes. Ha hoznak egyet, akkor jó vagy. Márpedig Mubama lehet, hogy kezd. Ezen gondolkoztál?
Nem szeretem az ilyenekbe belejelni magam. És,
nem kell belejelni magad. Ez csak opcióként felmerül.
Lehet.
Hogy és kezd. Akkor mekkora király vagy? Te az az arc, hogy aki gólpasszal lejön. Ez az. Go passzal lejössz. Ez ilyen Greenwood flash lesz. És nem az a Greenwood, hanem egy másik Greenwood.
Hanem a jó Greenwood.
A jó Greenwood, igen.
Amúgy ez jó lenne. Főleg akkor, hogyha rosszul állítanám be a csapatomat, és emiatt jön.
Hát őszintén most, hogy így nagyon belegondolunk, én most elcserélném Nunezt Mubamára. Mubama legalább ott van az ismeretlen, a remény. Darwin Nunezben nincs remény, úgyhogy, ja.
Én várhatóan Son helyett hozom Fodent, szerintem egy nagyon stabil csere az én esetemben, picit így készülve a Manchester City-nek a duplájára is, picit védve magamat, ugyanis jelenleg nincsen City játékosom, és egyre több csapatban láttam az előző fordulóban már City-seket, nyilván a wildcardosok.
De Newcastle-t idegentől nem félsz?
A legnépszerűbb csere az Álvarez volt. Nem gondolnám, hogy ez egy jó sorsolás, főleg úgy, hogy most pihent mindkét csapat.
Igen.
Szóval egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez egy ilyen álomsorsolás, és bármi hasonló történhet, mint a Liverpool-Newcastle meccsen. Viszont azon se lepődnék meg, hogyha hármat gurítana a City. Szóval nagyjából semleges vagyok ezen a meccsen. Szóval Fodent egy jó cserének tartom, valószínűleg meg is húzom, és akkor a második csere lesz érdekes, hogy azt vajon ellövöm vagy megtartom. Most jelen pillanatban inkább arra hajlok, hogy megtartom. Aztán azért, mert nem látok két épkézláb opciót, aki úgy igazán sokat tudna adni az én csapatomnak. Hogyha Foden nem sérül le, akkor pedig valószínűleg én is őt hoztam volna, szóval azért ő szerintem sokaknál hiányzik.
Világos. Hát, nekem is el kell döntenem, hogy kit hozok a középpályára, ez még egy nagyon nehéz szülés lesz. Mondom, most ilyen pillanatban Fulham középpályásoknál járok, és szerintem sem normális ez az állapot. De hát szerintem nem Fodenhez fogok eljutni, annyit elmondhatok. És amit még mindenképpen kell, az valószínűleg egy védőt cserélnem. Tehát ott én azt érzem, hogy meg kell húznom, mert mert egész egyszerűen nem, nincsenek épkézláb védőim, és bár érzem a Palace-ban az erőt, hogy kihoz egy clean sheet-et az Arsenal ellen az Emirates-ben, de azért nem fogom ezt így rátenni Kehire. Innentől kezdve szerintem Lösszáztól meg fogok válni, és oda kell egy Estupinyán, vagy hát, ja, egyértelműen egy Estupinyán, aki, igen, elövöm a két cserémet, de azt érzem, hogy így erősítem a védelmemet, mert most ilyen pillanatban ott tartok, hogy Pedro Porro, meg Alexander Arnoldon van, és a harmadik legjobb védőm meg a Gehi, szóval ez lassan eltart, vagy elérkeztünk oda, hogy ez egy tartatatlan állapot, és akkor legalább a védelmem is néz ki majd valahogy.
Kapitány kérdés ebben az elképesztően furcsa fordulóban, ahol hiányzik mindenki.
Hát ez egy nagyon érdekes sztori, és szerintem itt nincs egyértelmű opció, én azt érzem. Tehát itt a két hazai játékos, akinek mondhatni jó sorsolása van papíron, az a Saka és a Palmer. Na már most nekem egyik se tartozik azok közé a játékosok közé, akiket úgy nagyon szívesen kapitányoztatnék. És hát most egy meglepőt mondok, lehet, de hát én azért nem bízok annyira a Manchester United-ben, és nekem Richarlison tetszik egyébként a legjobban itt a nem tudom, mainstream vagy értelmezhető pikkek közül. Igaz, hogy az Old Traffordon játszanak, de szerintem ennek a Spursnek teljesen mindegy, hogy jól játszik. Ez akkor is veszélyes támadásban, és igaz, hogy nem láttuk Son nélkül ezt a csapatot, de úgy érzek bennük erőt. Meg hát Timo Werner, ki tudja, mit hoz itt össze nekünk, aztán ott még csurra a cseppet. Más nem egy assziszt, egy-két assziszt Richarlisonnak a Werner show-ba.
Bárcsak minden héten ilyen lenne egyébként a kapitány választás. Ugye? Nagyon utálnám, de nagyon izgalmas lenne.
Szerintem izgi. Szerintem abszolút izgi. Nyilván Saka egyébként lehet, hogy egy egyértelmű választás lesz, és ha mondjuk tippelnem kéne a...
Szerinted ő fog kiemelkedni?
Én szerintem ő. Még így is. Tehát most azért őt azért nem tudom. Őt még az előző fordulóban is van, aki csékáztatta a Fulham ellen. Tehát innentől kezdve én azt érzem, hogy ő benne, ő megtestesíti azt az embert, akire úgy emberek rárakják a kapitányi karszalagot. A Palmer ugye az a baj, túl olcsó. Tehát így ilyen emberre nem fogják az emberek rárakni. Hát ott látják, hogy nem tudom, 5.7, nem fogják rárakni a kapitányi karszalagot. És akkor innentől kezdve szerintem igen.
És ha már 5.8?
Ha már 5.8, igen. Vagy meg ilyen Watkins, de ilyen arcok lesznek, én azt gondolom. Ezek a jól megbízható, akik már régóta ott vannak a csapatokban, és ja, szerintem Saka, Watkins kettős lesz a két legmagasabb kapitány jelölt.
Én is erre számítok egyébként, és nem meglepő módon talán feléjük is gravitálok. Palmer egy jó darabig csatárt játszott ebben a Chelsea-ben, ez azért szerintem sokat dobhat az ő ügyén, plusz 18 pontot szerzett az utolsó fordulóban.
Jó, hát ez egy múló állapot.
Ami mindig sokat számít. Érdekes lesz látni egyébként, hogyha nagyjából azt gondoljuk, hogy Palmer lesz a csatár, akkor neked ez változtat bármit a kapitányi kérdésen?
Nem. Hát eleve azt nem nagyon tudom, hogy ez egyáltalán jó hatással van rá. Tehát ugye ezt már sokszor volt erről szó, hogyha van egy arc, aki nem csatár, és bekerül csatárba bizonyos körülmények között, az nem biztos, hogy jó hatással van rá. Tehát meg az egész csapatjátékára. Tehát én azért ezzel úgy óvatosan bánnék. Innentől kezdve nekem ezzel nem nő meg a kedvem arra, hogy megrakjam kapitánynak. Sőt, még lehet, hogy itt távolabb lökettől. Mert hogy az, hogy ha Palmernek csatárt kell játszani, akkor ez a Chelsea gyengébb csapat válik. Még akkor is, hogyha megvan a véleményem a Nicholas Jacksonról is, de mégiscsak egy csatárnak mondható arc.
Igen, érdekes lesz tényleg, hogy kire rakjuk. Ön nagyon senki se fog bántani, szerintem pont emiatt, nem, mert igen, csak már el fog oszlani. Viszont akik eltalálják, azok egy lépés előnybe tudnak ezzel majd kerülni.
Ricsi, nem tetszik? Amúgy.
A sorsolás miatt annyira nem. Szerintem ez a meccs akár végződhet United győzelemmel is. És egy ilyen meccsen annyira nem szeretem megrakni az adott játékost. Viszont tényleg simán lehet 2-2 is, szóval nem utálom. Nekem az pont elég, hogy ott van a csapatomban szerintem erre a körre. És egy ilyen rossz felhozatalból nekem nagyon csábítóak a 11-es rugók. Ez picit felértékeli most őket, hogy ha ennyire egyenlő a mezőny, akkor hát, ha behúzunk
Richarlison.
És 11-est. Vagy Nyúnyez.
Van Nyúnyez, igen. Úristen, Darwin Nyúnyez. Hát én lehet, hogy ismerek egy olyan embert, aki Darwin Nyúnyezre, aki a kapitányi karszalagot. Ja, szóval hát nem lesz egyszerű választás, de szerintem megadja ezt a külön izgalmat ennek az egyébként roncs derbi fordulónak, mert itt mi elmondtuk, hogy 3 sérült el, esetleg 4-jel vágunk neki a következő fordulónak, szerintem jó páran elérik ezt az 5-ös-6-os számot is, ahol meg egyébként arról nem is nagyon beszéltünk, és itt most utolsó gondolatként ez eszembe jutott, hogy azért arra emlékezzünk meg ezekről az emberekről is, akik ott tartanak, hogy nem tudnak kiállítani csapatot, mert annyi sérültjük van, és akkor, hogy -4-ezzenek el, mert hogy ugye itt olyan sérültekről beszélünk, nyilván ezek a csapatoknál, mint Bowen meg Alexander Arnold, akik csak egy meccsre sérültek le, vagy 2-re, ugye ez a nagy kérdés, de hogy ez egy necessitu, és azért nem tudnék nagyon sok okosat mondani, de lehet, hogy akkor én a -4-ek felé néznék el, mondván, hogy azért akkor ki tudunk azért rakni olyan játékosokat, mint a Son meg a Salah, akik viszont fixen nem fognak visszajönni egy jó darabig, és akkor legalább javítjuk ebbe a fordulóba az esélyeinket. Na és hát köszönjük szépen a figyelmet. Jövő héten nem jövünk, mert ugye még tartani fog a Premier League forduló, hanem majd csak 2 hét múlva. Addig is hajrá nektek. Sziasztok!
Gyertek, kupázzatok velünk. Jelentkezni a Discordon kell. Az idei kupa lesz a legjobb FB kupa az eddigi történelme során. Csavartunk egyet a szabályokon, amiről olvashattok a Discordon. Játszunk együtt. Sziasztok!
Na pontosan ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a footballkrész.store webáruházat. Footballkrész. Fanatikusoktól fanatikusoknak.